Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Krisán László, a Kavos ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Amióta a Széchenyi Kártya program működtetésére 2002-ben létrehozta a Kavoszt a jelenlegi két tulajdonos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, hány ügyfelük volt, illetve hány hitelkérelem futott be az ERT-hez? Nagyságrendileg.
Egyrészt a társaság létrehozását még 2000-ben Demián Sándor, a VOSZ elnöke kezdeményezte az akkori miniszterelnök Orbán Viktor felé, és Parag Lászlóval, a kamara akkor frissen megválasztott elnökével közösen egy olyan programra tettek javaslatot, amely egy államilag támogatott, kedvezményes feltételrendszerű olyan hitelt adott a vállalkozásoknak, amelyben nem nagyon kell tárgyi biztosíték, és ez egy folyószámla hitelnek indult. Már akkor Demián Sándor azt mondta, hogy majd meglátjátok, hogy 100 000 vállalkozó is lesz, aki ezt fel fogja vinni. Nem nagyon hittük. Viszont most arra elmerem mondani azt, hogy a múlt év végén elértük a 400 000, tehát 4100 000 darab igénylést. Ebből több mint 300 000-en át is vették és használták, vagy használják a hitelüket. És meghaladtuk a 2400 milliárd forintot. Persze ezek akkora számok, akkora szavak, amiket nem igazából lehet érzékelni egy vállalkozás számára, hogy most mit is jelent ez konkrétan. De hogyha azt mondjuk, hogy egy nap bejön hozzánk mondjuk 150-200 vállalkozó. Ugye az országos hálózata van a Kavosznak a kamarai és a VOSZ irodákon keresztül. És konkrétan ezek a vállalkozások, ezek minden egyes alkalommal elmondják azt, hogy mire is van konkrétan szükségük. És ezek a vállalkozások ilyen percenként mondjuk 2 000 000 forintot vesznek. Amíg itt beszélgetni fogunk ez alatt, a közel egy óra alatt, ez alatt is ki fog menni 120 000 000 forint a rendszerbe, a gazdasági vérkeringésbe. És ez azért fontos csak, mert a vállalkozás fejlesztési programok tekintetében én azért úgy érzékelem, hogy nagyon kevés olyan program volt, van és lesz, nem csak hazai, hanem uniós, vagy akár talán világszinten is, amely ilyen hosszan kitart, hiszen 18 év, ahogy ön is mondta, 2000 óta tart ez a program, és 2002-ben került átadásra az első Széchenyi hitelkártya. És most arra azért ez egy vállalkozói jelképé is vált. Nagyon érdekes evolúciója volt egyébként a kártyának, mert először 1 000 000 forintos hitelkerettel kezdtünk, aztán az gyorsan felugrott 5-re, aztán 10-re, aztán 25-re, aztán 50-re, és 2017. októberében a miniszterelnök úr bejelentette azt, hogy 100 000 000 forintra emeltük a Széchenyi kártya felső határát. És ezek mind az evolúciónak ez a fajta elemei vagy stációi, ami számunkra azért fontos, mert azt jelzi, hogy egy töretlen igény van a vállalkozóknál, még akkor is, amikor hiszen egy komplett generáció felnőtt menet közben, azért 18 év alatt egy generáció azért megváltozik, és ehhez képest az új generációs és a régi generációs vállalkozások is egyformán kedvelik a programot, és ez nekünk egy jó visszacsatolás vagy visszajelzés, talán azt mondhatjuk így is.
És amikor bemennek önökhöz, konkrét tervekkel, konkrét céllal érkeznek? Van egy fejlesztés, van valami, amit meg szeretnének venni, ki szeretnének fizetni, elő szeretnének finanszíroztatni, és azért keresik meg önöket? Vagy általában inkább megelőzik ezt az igényt, ami megjelenik a cégnél, és már felveszik, már igényelnek egy ilyen mondjuk hitelkártyát?
Nagyon változó. A vállalkozói körnek az ekkora tudatosságot azért ne akarjunk beléjük képzelni. A vállalkozó sokkal impulzusszerűbben működik. Tehát hall egy információt, a Széchenyi kártyának hihetetlen magas ismertsége van, 90% fölötti ismertsége van, és nem is igazából keverik össze a szép kártyával, tehát a Széchenyi pihenőkártyával, hiszen a legutóbbi mérésünk szerint olyan 75% azonnal megmondta, hogy ez nem ugyanaz, ez a kettő különbözik egymástól. Viszont a felhasználási kör tekintetében azt gondolom, hogy a vállalkozások eléggé szórnak, és nem annyira tudatosan mondják meg azt, hogy neki igazából, neki pénz kellene, ezt egyértelműen tudja, szeretne fejlődni, de leginkább, és itt ez egy nagyon fontos elem, leginkább a napi likviditási problémák kezelésére használják a Széchenyi kártyát. Ez látszik is egyébként a számokból, hiszen ebből a hat terméből álló portfólióban, amiben a folyószámlahitel benne van, forgóeszköz, beruházási hitel, van az uniós pályázatokhoz az önerő problémára egy önerőhitel, és az uniós támogatásoknál az elnyert pályázati pénzeket mindig utólag adja oda az EU nekünk, erre is van egy másik termékünk, és persze az Agrár Széchenyi kártya. De ebből azt mondhatom, hogy dominánsan a folyószámlahitel az, ami a vállalkozásokat érdekli, hiszen szabad felhasználású hitelről van szó, fedezet nem kell hozzá, tehát az azt jelenti, hogy nem kell bevonni ingatlant és mindenfajta egyéb fedezeteket a vállalkozásnak, viszont egy magángaranciát kell vállalni a vállalkozónak, hiszen hogyha az ember kölcsönkér a bérházban a gangon 100 forintot a szomszédtól, akkor az vissza kell adni, mert különben a vállalkozás, vagy a Mari néninek a kedvezményezett hitelezettjét az kinézi a ház, hogyha nem fizeti vissza ezt a pénzt. Tehát mi azt gondoljuk, hogy van egyfajta analógia a kettőben, és hogy a vállalkozásoknak legyen meg az a fajta magánjogi kényszerük, hogy visszafizessék ezt a pénzt. Én azt gondolom, hogy elég jól haladunk, hiszen a bukási arányok tekintetében ilyen 1% alatti, és ez azért egy fedezetlen hitel esetében, egy ennyire puha hitel esetében, az egy nagyon-nagyon korrekt és nagyon-nagyon megbecsülendő szám.
Jelentős változást hozott 2004-ben az uniós csatlakozás, illetve a 2008-2009-es gazdasági válság? Érezhető volt ezeknek a hatása?
Meglepő, a 4-es uniós csatlakozás az nem. Ott azt gondolom, hogy a vállalkozások esetében is, de a gazdaságpolitika esetében is, ha visszanézünk, 2007 és 2013 között volt az első 7 éves uniós ciklus, és 2004-től tudtunk rákészülni. Én azért azt látom, hogy élő ember nem tudta azt akkor még, hogy hogy kell egy uniós pénzt kitalálni, milyen célokra kell ezt alkalmazni. Javasoltak különböző terminológiákat, mi azt átvettük, megfogadtuk, megcsináltuk. Mondhatjuk azt, hogy a 2007 és 2013, és picit most átmegyünk az uniós pénzre, de talán megér egy pár mondatot. Ugye 7-13 között egyértelműen az volt a helyzet, hogy akkor mindig mindenre akartak adni pénzt, emiatt mindig mindenre kevés pénz jutott, és senki nem volt boldog. A 14-20 az már sokkal szisztematikusabb, sokkal tudatosabb felépítmény volt. Ott már voltak prioritások, ugye volt ez a 10 operatív program, vagy van még, most is tart még ugye ez az operatív programoknak a csomagja. 9+1-ben a halászati, ez egy kis OP volt. Azon belül ugye voltak ezek a prioritás tengelyek, ami 4-5-6 volt, ezért azt jelenti, hogy egy kicsit szétszabdalt volt, de sokkal-sokkal logikusabb volt, mert volt 10 kijelölt cél. Mindenki tudta, hogy most arra sok pénz lesz, a többire meg igazából nem lesz, vagy sokkal kevesebb lesz. Ez jobb. Most a 21-27 lesz az igazi nagy játék lesz, mert egyrészt az Unió sokkal jobban szűkíteni akarja a mozgásteret, hogy mire lehessen a pénzeket adni. Másrészt pedig a fejlesztés politika is azt látom, hogy sokkal struktúráltabban akarja ezt kezelni. Ez nem baj egyébként. Én azt látom, hogy egy ilyen 3-6 operatív program mentén lehet gondolkodni, és a prior tengelyek is sokkal szűkebbek lesznek. Ez azt jelenti, hogy valóban sokkal célzottabban lehet lőni. Ez olyasmi, mint amikor az ember belelő a tömegbe egy sörítes puskával, akkor sok embert eltalál, de csak megsebez, miközben golyós puskával csinálja ugyanazt, akkor azért sokkal jobb a hatékonysága, tehát sokkal jobban lehet.
Még egy kicsit pozitívabb lesz az uniós támogatások.
Igen, ezt úgy értem, hogy igazából a nagy tömegű elérés az nem feltétlenül mindig a legjobb, tehát a hatékonyság, termelékenység és ez a fajta kényszer arra, hogy változtassunk azért a gazdasági szereplők mentalitásán és gondolkodásán, és akár mi vállalkozóink, mi ugye mikróba gondolkodunk, én nem is tudok, és nem is akarok makróba gondolkodni, arra ott van a gazdaságpolitika, nekünk az a dolgunk, hogy lefordítsuk a vállalkozások problémáit, és a napi 200 vállalkozó bejön az emberhez, akkor azért ők elmondják, hogy mi a bajuk. Nekünk ezt meg kell értenünk, át kell fordítanunk, le kell fordítanunk a gazdaságpolitika nyelvére, tolmácsolni kell feléjük, és meg kell próbálni kilobbizni azokat az előnyöket, vagy azokat a felvetéseket, amiket a vállalkozók hoznak. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy a vállalkozók tudatossága az viszonylag szűkítettebb, őneki pénz kell, de azért az a több mint 200 iroda, ahol dolgozunk, aki velünk dolgozik, azok mindenféleképpen elég jól tudják irányítani a vállalkozásokat, hogy az adott problémakörhöz, amit a vállalkozó felvet, mi stimmel legjobban. Ez most elég egy folyószámlahitel, vagy neki gondolkodnia kell inkább egy hosszabb távú, 10 éves beruházáson. Tehát mi eléggé orientáljuk a vállalkozásokat, hiszen ez egy elsődleges cél, hogy egy folyószámlahitelt, amit 1+1 évre adunk, azt, abból ne vegyen gépet meg gyárat, mert annak sokkal hosszabb a megtérülése. Tehát igazából legyen helyette egy struktúrált gondolkodás, amire a kollégák adnak nekik tanácsokat.
És ugye, ahogy említette, az elmúlt 18 évben jelentősen bővült a program, most összesen 6 különböző rendeltetésű hitel érhető el, de mielőtt ezekről részletesebben is beszélnénk, miben mások ezek, mint mondjuk így a hagyományos banki hitelek?
Hát teljesen más, meg teljesen azonos. Ugye az, hogy hitellát, az ilyen létező fogalma hitel, és hiteltermékek is vannak 1000 számra. Viszont az alapgondolat az arról szólt eleve, hogy egy olyan kapcsolatot, ami alapvetően terhelt kapcsolat, ez a bank és a vállalkozó közötti, hát mondhat, én mindig azt mondom, hogy antagonisztikus ellentét van a két fél között. A vállalkozónak a bank az túl nagy, túl merev, túl akarja magát fedezni, túl drága. És ugye a bankot is értem, mert a bankban van az önpénze is, az én pénzem is, mi se örülnénk annak, hogyha a bank sütre főre adna mindenkinek, aki egyébként nem érdemli meg, hogy kapjon egy hitelt, ezáltal veszélyeztetik a betéteseknek a pénzét, tehát a banknak is van egyfajta logikája, hogy most ő óvatosabban kezeli ezeket a pénzkérdéseket, de a vállalkozói attitűd a bank felé az, hogy nem ad nekem úgyse pénzt, ha megad, akkor drágán, és egyébként is be kell hozzáhozni a teljes családi ezüstöt. A bank számára a vállalkozó pedig ugye nagyon kicsi, nagyon macerás, nagyon problémás, nagyon rizikós, és a Demjáni alapötlet az volt, hogy hogyan lehet feloldani ezt a fajta kettőjük közötti feszültséget. És amikor mi beálltunk a kettőjük közé, akkor mi azt mondtuk az államnak, és ugye nagyon fontos szerepe van az állami résznek, azt mondtuk az államnak, hogy figyelj állam, attól fél a vállalkozó, neki ez nagyon drága lesz. Nem lehetne esetleg egy olyan verziót elképzelni, hogy az akkori kamat egyébként 15% volt, vagy majd hasonlóan, nagyon magas kamatok voltak akkor.
Jelentősen más a helyzet.
Hát most az most jelentősen másabb. Hogy nem akarjuk-e megolcsósítani ezt a Széchenyi kártyát azáltal, hogy kamattámogatást azt mondjuk hozzá. És mondták, hogy de. És akkor hirtelen olcsóbbá tudott válni a termék. És azt is, a másik oldal pedig a banknak ugye volt egy félelme, hogy mi van, ha a vállalkozó bebukik. Erre pedig azt mondtuk, hogy figyelj, bank, nem kell attól félni, mert hogyha az állammal meg tudjuk beszélni, akkor kérünk hozzá egy állami garanciát, és az állam egy garancia szervezeten keresztül, ugye ez most a Garantika, aki nagyon jól és nagyon régóta csinálja ezt a programot, illetve az AFGA, aki az agrárkártyában alapítványként ugyanezt a tevékenységet folytatja, megcsinálták azt, hogy először 70, később pedig 80%-os állami viszontgaranciát adunk a program mögé. Ez azt jelenti, hogy a banknak kvázi 20%-ra csökken a rizikója. Az már egy vállalható rizikó, azért már meg lehet csinálni azt, hogy olyan feltételeket puhítunk föl, amik egyébként korábban kőbe voltak vésve, és ezáltal egy nagyon olcsó program lett olcsó a vállalkozás, egyrészt A kapnak pénzt, B olcsón kapnak pénzt, C nem kell hozzá behozni az ingatlant otthonról. A banknak pedig kap egy új vállalati kört, kap egy biztonságot, egy garanciát arra, hogy ez a pénz ez nem fog elveszni, mert az állam valamilyen mértékben a végén térít, és C egy pénzt is tud rajta keresni, hiszen ő egy piacorientált szereplő, tehát neki ez szükséges az, hogy ő keresse rajta valami fajta pénzt. Ezért is van az, hogy ez a vállalkozó és a bank közötti dolgot jól fel lehetett oldani ezzel a programmal. Az állam nélkül ez nem megy egyébként, és nagyon-nagyon fontos szerepe van az állami szereplőknek. Most ugye az Innovációs és Technológiai Minisztérium az, aki a téma tárcagazda. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy hogyan lehet még jobbá tenni a programot, hiszen nem vagyunk mi sem tévedhetetlenek. Azért fél évente megnézzük mi is a saját programunkat, és hogyha szükséges, akkor belenyúlunk. Még jobban csökkentjük az adminisztrációt. Ugye az adminisztráció csökkentés az hihetetlen fontos, mert egy vállalkozó az utálott üldögélni órákon keresztül is hiteleket töltögetni. Tehát gyakorlatilag mi mindent a vállalkozóért begyűjtünk, az összes dokumentációt, lekérjük az ő mérlegét, be se kell hoznia, lekérjük a KHR-ből, hogy nincsen tartozása, takarnetből, ingatlan adatbázisokból, mindenhonnan megnézzük azt, hogy a vállalkozó hogy működik, és az a vállalkozó, aki megfelel egyébként az állami támogatásokhoz szóló alapkritériumoknak, az nagy eséllyel fog tudni kapni 1 milliótól milliónként ugorva akár 100 millió forintig, ráadásul úgy, hogy össze is lehet vonni termékeket, tehát van, aki fölvesz mondjuk 3 hitelt, és akkor 3-szor 100 millió forintot fel tud venni, mert neki kell egy beruházás is, de kell bele a forgóeszköz, meg kell neki napi költségekre mondjuk egy likviditást erősegítő folyószámlai. Tehát ez egy ilyen all-in típusú termék, ha ezt mondhatjuk ezt a szót, és én azt látom, hogy ennek az igazi eredménye, nem sikerül, én mindig eredményről beszélek, az eredménye az onnan fakad, hogy nagyon, nagyon nem statikus a világ állapota, mindig változik, mindig történik valami válság, jön válság, megy, belépünk, nem, ahogy kérdezte a szerkesztő az elején a kérdésben, mindig változik valami, és nekünk az a dolgunk, hogy tartsuk rajta valamilyen módon a vállalkozások ütőerén a kezünket, és hogyha valami rezdülés van, akkor próbáljuk meg azt megnézni, kielemezni, adaptálni, megoldásokat próbálni adni rá. A válság ugye meg egy nagy kérdés volt, mert a válságban minden bank egy konkrétan satúféket húzott 2008 végétől.
És ettől függetlenül tudtak akkor is bővülni, akkor is tudtak hiszerezni? Szerintem
kártya akkor lobbant be igazán. Ami egy teljesen, én is eléggé temettem ott mindent, de én azt gondolom, hogy nekem teljes döbbenet volt az, hogy a Széchenyi kártya meredeken elkezdett felfele száguldani. Véletlenül pont azért, mert egy bank a saját eszközeit nehezebben helyezi ki. Az anya cég, egy külföldi bankcsoport mondjuk nem fogja engedni azt, hogy most akkor hitelezzél, amikor válság van. Miközben a kártya program mögötti garanciás elemek, azok viszont engedték ezt. Tehát mi meredeken elkezdtünk felfele menni, és lekapugom azóta is tart ez a nagyon komoly növekedés. Ahogy a gazdaság rácsatlakozott és elkezdett valóban nagyon komolyan felfejlődni, a gazdasági számok már nem csak makroszámok tekintetében, hanem a mikroszámok tekintetében is nagyon szépen feljöttek. És hogyha egy vállalkozó elkezd hinni abba, hogy van jövő, akkor onnantól kezdve mer vállalkozni. Amikor azt gondolja, hogy csak visszafele van menet, akkor meg is fog állni.
Éves szinten nagyjából mekkora a bővülés? Hány százalékos?
Hát én azt gondolom, talán azt mondhatom, hogy az elmúlt 3 évben több mint 50%-ot nőttünk. Most melyik évben mennyi, az talán nem annyira fontos, de az egyértelműen látszik, hogy a piaci átlagnál jóval magasabb bővülés van. Mondjuk ebben hozzá kell tenni azt, hogy nagyon sokat számítanak azok, hogy a termékeknek folyamatosan megújítjuk, és az is sokat számított, hogy a 100 millióra felemeltük a kártyát, az 50 milliós korábbi kártyát. Az egy új szektort, egy ilyen kis-közép-közép méretű szektort hozott be. Nálunk egy picit más az, tehát mi nem KKV szektorozunk, ahogy minden normális közgazdász ezt mondja, de mi nem vagyunk normális közgazdászok ilyen szempontból, mi NMKKV-zunk.
Vagyis?
Ez a nano, mikro, kis és középvállalkozás. És azért választjuk ezt ennyire erősen szét, mert a Magyarországon levő statisztikai 1 millió 100 ezer cégből nyugodtan vegyünk le 400-at, aki nem is működik, aki elesett már, vagy csőd felszámolás, átalakulás alatt van. De a megmaradó 700-750 ezer cégből is több mint a fele az a nanovállalkozás, aki egyébként konkrétan a fizetését veszi ki valamilyen címszóval a rendszerből. Ezek az egyéni, nagyon kis kényszervállalkozások, ezek a régen kényszervállalkozónak hívtuk ezeket, ezek megvannak, ezek tényleg kimondnak vállalkozásból, de igazából saját magukat tartják fent. Ezeket azért nem tekinthetjük teljesen tipizálható, vagy tipikus bankilag finanszírozható körnek, hanem
ők nem vesznek gépeket, nem ruháznak be.
Nem, ő megél, ő kiveszi a fizetését, és abból megél a családjával. Ez nagyon fontos egyébként, mert a foglalkoztatásban azért az a NMKKV szektor azért 75% fölötti, tehát még csináltunk még 30 darab gyárat Magyarországon, és fontos is 30 darab gyárat csinálni Magyarországon, viszont a foglalkoztatás tekintetében a gerincet egyértelműen ez a NMKKV szektor adja.
És mekkora az átlagos hitel nagysága? Ugye most már 100 millió is lehet, gondolom ez azért évek múlva látszódik majd jelentősebben meg.
Folyamatosan nőtt, ugye ahogy mentünk át a hitelértékek növekedésében, most arra olyan 13-14 millió forint a folyószáma hitelnél, a beruházásnál 25 és 30 között van. De ezt ugye a bankja válogatja, és talán azt nem mondtam, hogy egyrészt itt azáltal, hogy ezek a Széchenyi kártya program 80% fölötti mértékben vidéki vállalkozásokhoz megy, ezért egyértelműen mi a vidék hitele vagyunk, vidéki vállalkozások hitele vagyunk, És a bankszektor is nagyjából így képezhető le, aki érintett a kártyaprogramban, hiszen 8 bankszektor és a teljes 8 bank és a teljes takarékszövetkezeti hálózat benne van a programban, tehát szerintem nincs 10 olyan kilométeron ne lenne vagy voszkamarai kavosziroda, vagy bankfiók, ahol ezeket forgalmazzák. Tehát ilyen szempontból azért egy nagyon széles elérés biztosítja azt, hogy ez valóban jól működő. És ahogy növekszik a gazdaság, a bizalom, a vállalkozói bizalom, ugye a vállalkozói bizalom jelképe ez a program, ez önmagában is folyamatosan növeszti ezt a fajta hitelértéket, de benne van a 2 milliós, 3 milliós őstermelőnek, vagy egyéni vállalkozónak adott hitel, és benne van a 100 milliós, már inkább középvállalati kategóriás hitel is, de azért a 13 milliós, a 26 millió forintos beruházás, ez egy viszonylag jó jelzőszám, én azt érzékelem.
És miért ez a vidékcentrikusság? Bár ha azt nézzük, hogy lakosságszámban a főváros és a vidék nagyjából 20-80%-ban van, akkor tökéletesen leképezi a kihelyezett hitelek arányát, de talán a fővárosban sokkal több a vállalkozás arányaiban.
Ugye pesti gyerek lévén nekem furcsa lesz tőlem ezt mondani, de én abszolút vidék elfogult vagyok. És én azt gondolom, hogy a vidéki vállalkozások ilyen szempontból sokkal-sokkal tisztában működnek, és jobban láthatóan működnek, mint egy budapesti vállalkozás. Amit mond a statisztikailag igaz, és itt ez egy érdekes anomáliára hagy hívjam fel a figyelmet, igaz, Budapesten van bejelentve a vállalkozások több mint 50%-a. De ez mégse igaz, mert papírilag igaz, de a tényleges tevékenységet ezek a vállalkozások zömében nem itt végzik Budapesten, hanem ide vannak bejelentve. Ennek van egy egyszerű oka, sokkal könnyebb a budapesti vagy országos NAV elől eltűnni a Káposztásmegyer 6. emelet 8-ba, mint lent vidéken, ahol egy sokkal közvetlenebb kapcsolat van az ottani adóhivatal és a vállalkozások között, ahol sokkal szembeötlőbb egy vállalkozásnak a működése, és ilyen szempontból azért a vállalkozások még mindig, bár sokat javult nagyon a NAV megítélése, és nagyon pozitív irányban, én azt látom, egyre jobb is, de azért megvan az a fajta vállalkozói félsz, hogy Budapesten bejelentkezünk, és akkor ott azért kevesebbet fognak minket elérni. Tehát nem teljesen igaz az, csak inkább számtanilag igaz az, hogy több cég van bejelentve, de tényleges tevékenységnek az ömét azt vidéken folytatják. Ha nem is 80-20 arányban, ahogy Budapest-vidék megosztás van, de én azt érzékelem, hogy azért olyan, de nem 50-50 az egészen biztos, hanem inkább egy ilyen 70-30 körül lehetünk valahol. És ez nem baj, viszont egy vidéki vállalkozás tekintetében sokkal közvetlenebb a kapcsolat az irodáink és a vállalkozások között, személyes kapcsolatok alakulnak ki, és én ezt sokkal jobban szeretem, sokkal tisztább a kapcsolatunk egymással, amikor hát majd, hogy nem érzelmi kapcsolat is kialakul, ami ugye furcsa szó a bankiparban, de egy érzelmi kapcsolat is kialakul a vállalkozások is közöttünk, és ezért hisznek nekünk jobban, vagy ezért hisznek nekünk a vállalkozások. Sose vertük át őket, mindig úgy beszélünk, hogy A. megértsék, B. hogy nekik szóljon, és azt hiszem, hogy ez a fajta kölcsönös tisztelet, én mondhatom ezt, vagy az én részemről személyes alázat is van a vállalkozások felé, mert azért ők minden nap a saját vagyonukat és a saját életüket kockáztatják.
Innen folytatjuk az Aréna mai vendége, Krisán László, a Kavoz ZRT vezérigazgatója. A hírek után tehát visszatérünk.